Krisztus. Kedves hallgatóim! 6. Tius pápa 1775-ös trónra lépésekor a hit, a vallás, az egyház, a racionalizmus, a felvilágosodás ateizmusa és antiklerikalizmusa az uralkodói abszolutizmus szorításában vergődött. A pápa világosan látta ezt a helyzetet, érzékelte a kihívásokat, természetes feladatának tekintette, hogy választ találjon a kor legsürgetőbb kérdéseire. Így, mint lelkipásztor, a papság megfelelő alapos képzését sürgette, hiszen a kor szellemi áramlatainak világában jól eligazodva, koreszmékkel vitába szállni képes pásztorok nélkül a nyáj szétszéled, és az egyház fegyvertelenül áll szembe a vallás és egyház ellenesség legkülönfélébb formáival. Az egyház belső élete feletti aggodalom vezette akkor is, amikor, bár nem állította helyre a jezsuita rend működését, ám hallgatólagosan tudomásul vette és titokban támogatta a rendi kötelékek fennmaradását Oroszországban, II. Katalin cárnő birodalmában. Ám az egyházat fenyegető veszedelmek nem pusztán a kultúra, a tudomány, a szellemi élet világából, hanem a politikai hatalmi szféra felől is körülvették Krisztus egyházát, ezek elhárítása pedig álhatatos és gyakran meddő erőfeszítéseket kívánt. 6. Pius idejében világossá vált, hogy a felvilágosult abszolutizmus ideáit követő államok, főképpen pedig a magukat katolikusnak tekintő monarchiák ellenőrzésük alá kívánják vonni, saját elveik szerint kívánják alakítani a vallási szférát, ennek fő eszköze pedig az egyház egységének garanciáját jelentő pápai hatalom gyengítése. Ha most el is tekintünk a jezsuita rend feloszlatását kikényszerítő hatalmi nyomástól, az egyes uralkodók számos kérdésben beleszólási jogot követeltek maguknak az egyház ügyeibe, ellenőrzésük alá kívánták vonni a főpapi kinevezéseket, a papság működését, az emberek, mint alattvalók a vallási mindennapjait. Az ilyen törekvések persze időről időre meg is torpanhattak, hiszen Franciaországban 16. Lajos trónra lépése némileg enyhített a hatalom szorításán, Portugáliában pedig Pombal már kibukásával a legszélsőségesebb egyházellenes lépések sorának vége szakadt. 6. Pius uralkodásának elejétől azonban új egyházellenes front nyílt meg az európai politikában, ezúttal Ausztria az ott kibontakozó josefinizmus révén. E politikai magatartás névadója Mária Terézia császárnő idősebb fia, 1765-től társuralkodója, majd 1780-tól örököse és utóda, II. József volt, aki egy erősen etatista, a felvilágosodás politikai doktrínáin alapuló államegyházi rendszerben egy sajátos cezaropapizmus megteremtésében gondolkodott. Nézete szerint a vallás nem több és más, mint az értelmen alapuló erkölcsi rendszer és magatartási forma, amelyet az államnak kell irányítania, ellenőriznie, saját céljai szolgálatába állítania, a mindenkori uralkodónak pedig szuverén joga, hogy a pápa jóváhagyása nélkül is szabadon rendelkezzen alattvaló hitéről, az egyház vagyonáról, személyi viszonyairól, de még a napi hitélet a liturgia kérdéseiről is. Ennek megfelelően az uralkodó önkényesen püspökségeket szüntetett meg, átszabta egyházmegyék határait, a főpásztorokat saját tisztviselőinek tekintette. Az egyház ízszerűsítése nevében szerzetes rendeket számolt fel, kolostorok százait szüntette meg, az egyházi vagyon egy részét állami alapokba utalta. Laikus alapokra kívánta helyezni birodalma oktatási rendszerét, de még a papi szemináriumok életébe is beleszólt. Racionalista szellemű, gyakran egyházellenes eszméket is hirdető tananyagokat tett kötelezővé a papképzésben, a jobb állami ellenőrizhetőség érdekében pedig az egyházmegyei szemináriumok nagy részét megszüntetve néhány központi képzési helyet jelölt ki. Kicsínyesen beavatkozó buzgalma az apró részletekben sem ismert határt. Rendeletben írta elő a templomi felszerelések, kelyhek, miseruhák, gyertyatartók számát és minőségét, az egyház szervezet ellenőrzésére pedig világi hivatalnokokat állított szolgálatba. a császár körül, aki rajongott a felvilágosodás eszméért, és lényegében deista módon gondolkodott a hit dolgairól, kialakult egy olyan püspököket, papokat, szerzeteseket is magába foglaló tanácsadói kör, amelynek tagjai lényegében Róma ellen a febróniánus elvek gyakorlatba való átültetése érdekében dolgoztak. Ebben a szorongató helyzetben, miután a pápa ismételt tiltakozásai, a bécsi nunciatúra folyamodványai nem leltek meghallgatásra a császárnál, hatodik Pius szokatlan lépésre szánta el magát. 1782. márciusában útra kelt és Bécsbe ment, hogy személyesen érje el az egyház jogainak helyreállítását, az uralkodói valláspolitika megváltoztatását. Második József fényes külsőségek között nagy tisztelettel fogadta, ám a tárgyalások során szinte semmiben sem engedett. A Szent Atyának így miközben csak annyit ért el, hogy a püspökök mentességet nyertek az uralkodónak tett engedelmességi és hűséges kületétele alól, dolga végezetlenül kellett hazatérnie Rómába. Ráadásul második József intézkedéseinek akadt követője is. Öccse, Lipót főherceg Toszkána fejedelme, az egyház jogait durván sértő reformokat vezet be tartományában, amelyekre hatodik Pius egy elmarasztaló bullával válaszolt. A Szent Atya ugyanakkor nem bizonyult érzéketlennek a modern kornak az egyház, a hit ügyét nem veszélyeztető eszmély iránt, amelyeket elsősorban a pápai állam belső életének alakításában kamatoztatott. Így korszerű alapokra helyezte az állami költségvetést. Reformokat vezetett be a vám, adó és kereskedelem politikában, megreformálta a bankrendszert és papírpénzt adott ki. Támogatások és kedvezmények révén fejlesztette a mezőgazdaságot és az áruforgalmat, intézkedéseket hozott az egészségügy, a lakáshelyzet és a közlekedés javítására. Új büntetőjogi kódexet vezetett be, fellépett a hatalmi visszaérések és a korrupció ellen. De nem feledkezett meg a pápai állam és az örökváros kulturális felemeléséről, fejlesztéséről sem. Mecénásként, akinek a zseniális szobrász Canova volt a fő pártfogoltja, művészek, tudósok egész sorát támogatta és gyűjtötte Rómába, amelyet igazi szellemi központtá igyekezett tenni. Az ő idejében épült a Szent Péter Bazilika sekrestjéje, és több szép palota és középület, a város tereit pedig obeliszkekkel, szobrokkal, kutakkal díszítette. Neki köszönhető a Vatikáni Múzeumok híres éremgyűjteménye, és tovább gazdagította az elődje által alapított Museo Clementinót, amely azóta Museo Pio Clementinóként őrzi az emlékét. Szívén viselte régi korok emlékeinek megőrzését is. Az ő idejétől rendszeressé és szakszerűvé váltak az ásatások, amelyek legfontosabb eredménye a Szépiók sírjának megtalálása volt a Via Appia Antikán. Számos vallási és világi rendezvény és ünnepség támogatása révén sokat tett azért, hogy Róma ismét igazi zarándokváros és idegenforgalmi célpont legyen, ahová divattá lett az európai értelmiségi elitnek, íróknak, művészeknek Goethétől Byronig ellátogatnia. De a vidék sem maradt ki a pápa figyelméből, utak épültek, számos városban középületek, megindult Láció mocsarainak lecsapolása. Mindennek árnyoldala is volt. A kortársak szerint főleg uralkodása első idejében túlságosan is kedvelte a nagyvonalú költekezést és a pompát, amelyet maga körül is igyekezett megteremteni, sőt, megkísértette a korábban már feredésbe merült nepotizmus, a rokonpártolás is, amelynek jegyében családja számára felépítette a Palazzo Brassit, amelyet elkészült eután nagyvonalú gesztussal unokaöccsének és bizalmasának, Luigi-nak ajándékozott. Hatodik Pius hosszú pápaságának legmeghatározóbb eseménye Mindezek ellenére az utókor által nagynak nevezett francia forradalom 1789-es kirobbanása és az azt követő drámai események voltak. Kezdetben a Bastille elfoglalása és az azt közvetlenül követő események sem fenyegetőnek, de még különösebben jelentősnek sem tűntek Rómából nézve, az ügyek alakulását tekintve pedig a Szent Atya bízott 16. Lajos Szilárd egyházhűségében. Így, amikor a Nemzetgyűlés 1789. augusztusában a feudális rendszer felszámolása egyebek között az egyházi tized eltörlése és a papság privilégiumainak megszüntetése mellett foglalt állást, azt az egykori első rend, a püspökök és a papság is egyöntetűen támogatta. A Nemzetgyűlés ezzel egyidejűleg ígéretet tett arra, hogy az így kieső egyházi jövedelmek pótlásáról megfelelő módon gondoskodni fog, ennek előkészítésére pedig egy bizottságot is kiküldött. Az államcsőd közeli pénzügyi helyzet és az indulatok időközbeni elszabadulása azonban rövidesen új helyzetet teremtett. Már 1789. novemberében sor került egy olyan határozat tervezet előterjesztésére, amely az egyházi birtokok állami tulajdonba vételét irányozta elő. Szavazásra került a dolog, ahol most már a klerikus képviselők tiltakozása mellett 60%-os többséggel az államosítás mellett született döntés, azzal a kiegészítéssel, hogy a plébánosok ezt követően minimális kártérítésre és szolíd állami fizetésre tarthatnak igényt. A birtokkisajátítás a szerzetes rendeket is érintette. A törvényhozó úgy vélte, a szerzetesi közösségek léte feleslegessé vált, így azok megszüntetéséről határozott, ezt követően egy újabb határozat pedig a szerzetesi fogalomtételt az emberi jogokkal ellentétesként betiltotta, vagy érvénytelennek nyilvánította. A szerzetesek kényszerűen szétszélettek. Csak azok maradhattak még egy ideig, akik kórházi vagy iskolai szolgálatot teljesítettek. A pápa ekkor a nyilvánosság kizárásával bíborosi konzisztórium keretében jelentette be tiltakozását. Közben alig néhány hónap alatt a válsághelyzet alakult ki a francia egyházban, amely elveszítette létezése anyagi alapjait, közjogi státuszát, személyi állományának létbiztonságát, és megindult a szétesés útján. A törvényhozás rövidesen elfogadta a papság polgári alkotmánya néven emlegetett rendeletet, amely a papokat lényegében állami hivatalnokokká tette, a püspökségek és a plébániák betöltését választással kívánta megoldani, hatályon kívül helyezte a kánoni bíráskodást, az egyházi ügyeket egy országos papi gyűlés hatáskörébe utalta, számos püspökséget megszüntetett és átszabta az egyházmegyék határait. Ezt követte az a rendelkezés, amely minden püspöktől és paptól hűségesküt követelt, annak megtagadását pedig elmozdítással rendelte büntetni. A pápa 1791 folyamán több brévében is tiltakozott, az állampolgári eskü ügye pedig szakadást idézett elő a francia klérus soraiban. Az érintettek egy része 6. Piuszra hallgatva szembeszegült a törvénnyel. Számos püspök és pap azonban, akiket Róma felfüggesztéssel fenyegetett meg, az egyház érdekére hivatkozva az esküt letébe szembefordult a prápai akarattal, és látványos gesztussal a Nemzetgyűlés oldalára állt. Kedves hallgatóim, mai időnk ezzel lejárt. Legközelebb folytatjuk 6. Pius és a francia forradalom viszonyának áttekintését. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották, a pápaság történetéről.